kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, melyet egyházunk az igehirdetés alapjául kijelölt, megírva találjuk Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írt első levelében, az ötödik fejezet első 11 versében, tehát 1 Tesszalonika 5.1-től 11-ig a következőképpen hangzik Isten igéje. Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj, amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepjen meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakái sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alszanak, éjjel alszanak, akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösséget. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár életben vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek az ünnepnek a neve Epifánia, és a nem dicsekedni akarok, csak azért, hogy értsük a szónak a jelentését. A fanero az kinyilatkoztatás, kijelentést jelent, és az epifánia az a megjelenés. És ennek a ünnepnek hármas igei tartalma van. Három isteni kijelentés, igei kijelentésnek az ünnepe ez a mai. Tehát háromszorosan kell ünnepelnünk ezen a mai napon, és ezt lelkünkben meg is tehetjük. Hogyha a külsőségek most nem ragyognak, és úgy körülöttünk, kimegyünk az utcára, és nincs semmi. Tehát úgy értem, hogy nincsenek villozzó fények, sőt, nálunk tegnap leszették a munkatársak a karácsonyfát, tehát annak a fénye sincs itt. De az imádságom az volt, meg most is az, hogy ragyogja be a szívünket az Isten fénye, világossága. És az első, maga az epifánia, amikor Isten kinyilvánítja, az egész világ számára adja a világ világosságát, Jézust. Amikor ezért olvastam fel Ézsaiás próféta könyvét is, mert már Ézsaiás próféta jelzi, hogy nagy hatalmasságok is leborulnak előtte. És az evangéliumi ige a mai vasárnapra a napkeleti bölcsek, akik megjelennek Jézus előtt. És testvérek, a hit mindig ennyi, de csodálatos. A hit mindig annyi, hogy látnak egy csecsemőt, és három hatalmas tudósa, hatalmasa ennek a világnak leborul a csecsemő előtt. Egészen pontosan leborul a világ világossága előtt. Mert az, ami az igazán a hit, az egy olyan belső felismerés, amihez kevés az embernek az értelmi képessége. Nem IQ-ban mérik. És persze lehet, hogy a nagyon okos embereket borzasztóan zavarja, hogy a szellemi fogyatékosok is megismerhetik és üdvözülhetnek. Mert Isten nem személyválogató. Nem álszerénység, amikor azt mondom, hogy sokszor én is ámulok azon, hogy igehirdető lehetek. Nincs semmi oka Istennek erre. De hálás vagyok, hogy az én lelkemet, aztán azon a szívemet, a legmélyebb valóságomat, és persze azon keresztül az értelmemet is megragadta Isten. És amennyit képes vagyok ebből megérteni, azért nagyon hálás vagyok. Tehát az első nagy üzenet az, hogy a világ világossága megjelent, ez itt ragyogó fényről van szó. Az isteni szeretetnek a ragyogásáról, mindenek fölött való hatalomról van szó. A második igei kijelentése az Epifániának igazából a teofánia, amikor Isten a maga teljességében megjelenik, amikor Jézus megy keresztelő Jánoshoz, és keresztelő János megrendülve mondja, nekem kellene hozzád menni, és te jössz én hozzám, nem neked kellene hozzám jönni. És Jézus hivatkozva az Isten ószövetségi kijelentéseire azt mondja, de igen, ennek meg kell lenni, ez Istennek az akarata. És ott elhangzik az isteni ige, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ott áll Jézus mindenki szeme láttára, akiről keresztelő János azt mondja, ő az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, és megjelenik a Szentlélek galambformájában, és leszáll Jézusra. Tehát a Szent Háromság Isten egyszerre van jelene ott, akkor, amikor Jézus megkeresztelkedik. Ez a második határtalan nagy üzenete az igének. Minden azon múlik, hogy kicsoda az Isten, erről volt szó talán újévkor, és mi megismerjük azt, aki ő Jézusban. De Isten nyilvánvaló, tehát az elrejtőző Isten kinyilvánítja, kinyilatkoztatja magát, megjeleníti magát ebben a világban, hogy aki csak akarja, megértse, befogadja, felfogja, és ezt tegye gazdaggá az életét. És a harmadik az meg a Betfánia, Betlehemről tudjuk, mert ott sokszor elmondjuk, hogy Betlehem a kenyér háza, itt egy házról van szó, a kánai mennyegző, amikor Jézus megjelenik Kánában, és isteni hatalmában első jelként megmutatja, hogy ő az, akinek el kellett jönni a világ üdvözítésére. És ez az ünnep, amikor Jézus hatalmára, Jézus nem csinál semmit a vízzel. A víz az ott van, de Jézus küldi ezeket a szolgákat, a felszolgálókat, a násznagyot, meg a többit, hogy merítsetek és vigyetek, és azok nem tudják, hogy nem bor. De ez egy örökkévalóságig húzódó, vagy jelző fénysugár az Isten országáig, hiszen annak a gazdagsága az egyik szimbóluma, hogy ott lakoma van. Vagyis, hogy Isten arra hívja ezt a megveszekedett, gonosz, Isten ellenes világot, hogy felismerjék a világosságot, felismerjék Jézus a világ világossága, és elinduljanak azon az úton, amelyen keresztül hazaérnek egy olyan világba, ahol ennek a világnak minden szennye, fájdalma, kínja, megaláztatása és gyötrelme itt marad egészen pontosan, lehull abba a világba, ami a második halál. Tehát ez ennek az üzenete. És persze meg lehet kérdezni, hogy ilyen sokat beszéltem már, mi lesz az igével, arról is szeretni, ugye nem vagytok fáradtak? A többi igen. 3-4 hangot hallottam, meg 1-2 bólogatást. Testvérek, igyekszem azért végig mondani, mert úgy gondolom, hogy fontos üzenete van az igének. Először is ez az ige, az egy új epifániáról beszél. Tehát most az apostoli ige itt a tesszalonikai levélből nem azokat az eseményeket állítja elénk, amelyek az ünnepnek a megjelenését, belső tartalmát hordozzák, hanem arra, hogy majd Jézus még megjelenik. És ha visszagondolunk erre a háromra, megkeresztelkedés, három királyok vagy napkeleti bölcsek, és Jézus első jelként Kánában megmutatja isteni hatalmát, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ebben senki nem ismerte föl, ha nem akarta felismerni. De amikor visszajön Jézus, dicsőséggel és hatalommal jelenik meg, teljhatalommal jelenik meg, és az az örömöm, hogy elmondhatom, én sokszor várakozással gondolok arra, hogy jön. Így írtam le magamnak, hogy várva várom, hogy jöjjön. A várva várom, ez egy hébeles kifejezés a magyar nyelvben is. Az énekek éneke az a legszebb ének. A várva várom azt jelenti, hogy mindennél jobban várom, hogy Jézus visszajöjjön. Persze hozzáteszem. Ránézek néhány olyan emberre, akik közel állnak a szívemhez, és megrendülök. És akkor azt mondom, Uram, még ne. Mert szeretném, hogy megtérjen. Szeretném, hogy a szíve a tied legyen. De alapvetően az egész lényét az embernek áthatja az, hogy egyszer nem kell elszenvedni se a mások életében látható nyomort, se az én megkísértettségembe jelentkező gondolatokat, amelyek oda tapadnak az emberhez, mint halálig. Az Isten kegyelme, hogy újra és újra felhívja a figyelmünket. És különös módon kezdődik ez az ige, talán így nem egészen világos, hogy miért mondja. Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, a feltámadás rendjéről és Krisztus visszajöveteléről beszél az előző versekben, és azt mondja, hogy annak az időpontja, arról nem beszélek. Egyfajta rendről beszél. Tehát amikor Jézus visszajön, még itt lesznek emberek, akik itt élnek a földön. És Pál apostol arra gondol, ha az ő életébe jön vissza Jézus, amikor még fizikai értelemben is itt él a földön, akkor ő és mindazok, akik még Krisztusban vannak, elváltoznak. És felvitetnek a dicsőségbe. Majd akik elhunytak, akik valahol Isten által elrendelt helyen, nagyon nehéz arról beszélni, testvérek, nem tudom, hogy sokszor elmondtam-e vagy nem, de mi itt élünk egy háromdimenziós vagy négydimenziós világban, most már beszélnek talán tizenvalahány dimenzióról is, mindegy, de van egy világ, ami minden dimenzió fölött van, ahol nincs az időnek jelentősége. Tehát ami a halálunk után következik, annak semmi jelentősége nincs, hogy mennyi. De az biztos, hogy a sorrend itt még tapasztalható, először is, akik még élnek és Krisztusban vannak, dicsőségbe öltöznek, gondoljunk a megdicsőlés hegyére, ahol három tanítvány látja, amikor Jézus beleöltözik isteni felségébe. Tehát ez lesz az osztályrészünk. Ezt várjuk. Ezért is várjuk Jézus visszajövetelét. Természetesen tudjuk a jelenések könyvéből máshonnan, hogy valahol egy létező, élő valóságban száll azok imája is, akik előre mentek és győztek az Isten királyi trónja felé. De sokat nem beszél nekünk Isten erről, hanem elsősorban arról beszél, hogy mi az, amire, amíg itt vagyunk a földön, vigyáznunk kell. És azt mondja, az Úr napja Ez, ami Jézus visszajövetele, az Úr napja, egyszerre tartalmaz, ez van ebben az igében, ítéletet és áldást. Ugye legutóbb beszéltem arról, hogy áldás és átok, élet és halál, jó és rossz. Tehát itt újra megjelenik az, hogy van az ítélet, és van az örök élet vele szemben. Van az, hogy mi az osztályrésze azoknak, akik visszautasítják Istent, akik megbüntetem az atyák bűnét harmad és negyed ízig azokon, akik gyűlölnek engem. Hát ez a világ gyűlöli Istent, gyűlöli Jézust. De ezer ízig irgalmas leszek azokhoz, akik szeretnek engem, és megtartják azt, amit én mondok. Tehát itt összekapcsolja a sötétség, az alvás, valami olyan bódult állapot, amiben talán nem próbáltam ki, én még azt hiszem semmilyen kábítószerrel, legalábbis tudtommal, semmilyennel nem éltem, altattak, azt nem tudom, hogy az milyen szer, majd egyszer Regi elmondja nekem, hogy mi van benne. Tehát olyan kábulatféle, amikor az ember vizionál rengeteg dolgot. Talán az álomhoz hasonlítható egy kicsit. De nem normális, hanem ami éppen akkor egy, ami jónak látszik, azt ragadja meg, és akkor erről beszél Pál apostol, hogy ebben a világban él az emberiség nagyobb része sötétségben. És a sötétségnek vannak sötét cselekedetei. Az erőszakosság, az önzés, az uralomvágy, az én felemelése, a másiknak a lenézése, vagy rossz esetben megalázása, vagy megölése. Hogy ezt látnunk kell, hogy mi van mögötte. Tehát azt akarja Isten elénk állítani, hogy lássuk, hogy mi van e mögött. És miután látszólag, azt mondja az ige, az emberek állandóan arról beszélnek, hogy mindent elkövetnek azért, hogy béke és biztonság legyen. Majd amikor legközelebb halljuk a világ békét, akkor gondoljunk erre. Vagy amikor figyelünk a biztonsági tanácsra, hogy mennyi őrült határozatot hoznak. Ahol néhányan lehet, hogy biztonságban lesznek, mások meg szenvedni fognak. Tehát ez van jelen ebben a világban, és azt mondja az ige, az Úr napja mindezek számára ítélet alatt van, és elítélés lesz a vége, örök elvettetés lesz a vége. Az Úr napja tehát ilyen értelemben félelmetes. Így is mondhatom, hogy az ember, ha rágondol, belerendül. Ugyanakkor azt is látnunk kell, és nekünk ez ma lehet, hogy csak egy frissítése, megerősítése annak, ami már ott van a szívünkben. Annak a látásnak, annak az ismeretnek. Hogy Pállal együtt el tudjuk mondani, tudom, kiben hiszek. Mert az egésznek a csattanója csak egy rövid versben záródik ennek az igének, majd oda is el fogunk érni. De most egyenlőre ez az, amire úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon figyelnünk kell. Felkészülten kell várakozni, hogy célba érhessünk. És ehhez két fantasztikus dolgot mond az ige. A hitet és a szeretetet. És ezt a kettőt összekapcsolja, hogyha gondolunk az Efezusi levélnek a 6. fejezetére, ott fel van sorolva a hit fegyverzete, nagyon sok minden, és mindegyiknek más-más funkciója, más-más célja van. Másra használjuk. Itt azonban a hit mellé állítja a szeretetet, és ezt mondja páncélnak. ami az embernek azt a részét, ahogy mi általában a lélekről gondolkozunk, azt eltakarja, elfedi. És ehhez hozzáteszi az üdvösség reménysége, mint sisak. De akkor térjünk vissza a hithez és a szeretethez. Hogyan lesz védelem számunkra a hitünk és a bennünk lévő isteni szeretet? Mert itt nem arról van szó, hogy valaki szeret, hát én is szeretettel fordulok hozzá. Nagyon megragadott engem az a gondolat, hogy a hit az a belső védelem. A szeretet pedig egy külső védelem. Úgy azt jelenti ez, hogy az ördög bennünket, amikor támad, igaz, hogy a szemünkön, a testünkön keresztül támad, de mindig azt a hitünket akarja lerombolni, amit Krisztusban való hitként nyertünk. Amit mi az üdvösségről látunk. Tehát az összes kísértésnek, ami elér bennünket, az a célja az ördög részéről, a sátán részéről, hogy mi nekünk meggyengüljön az Isten iránti bizalmunk. Kétségeket, kérdőjeleket tesz fel bennünk, gyanakvóvá teszi az embert az Istennel szemben. Vagy alkalmasint hitben nagyra vágyóvá, hogy akkor legalább majd én, mint nagy hívő, valamit meg tudok mutatni ennek a világnak az én hitemből. De testvérek, az én hitemre nektek nincs szükségetek. Az én hitemmel ti nem mentek semmire. A 10 szűzről szóló példázatban sokan megbotránkoznak, hogy mondhat Jézus egy ilyet, hogy az okos szűzek, akik jogosan reménykednek az örök életben, az üdvösségben, mert jön a vőlegény, Jézus visszajön, amikor oda mennek hozzájuk, a bolond vagy a balga szűzek, hogy adjatok az olajatokból, azt mondják, hogy nem adunk, mert lehet, hogy nekünk is kevés lesz. Ugye azt meg szoktuk mondani, hogy a példázatoknak nem minden pontját értelmezzük, csak vannak kiemelkedő pontok. Tehát itt a döntő, hogy nincs mit csinálni. Ha nekem nincs hitem, ha én a földi életemet úgy élem végig, hogy mindig visszautasítom Isten kegyelmét, akkor nekem azok, akiknek van hite, nem tudnak segítséget nyújtani. Több oka is van ennek. Először is az olaj, ha az olaj a hit, ez már bekapcsol bennünket az Isten országába. Testvérek, itt élünk Isten országa javaiból. Hát a békesség nem az, amit a világ hirdet, az az Isten országának a kincse. Az újszövetségi professzorunk többször elmondta, hogy semmiféle igazi béke nincs Jézus nélkül. Ezt a békét pedig az ember a megbánáson, a megtérésen keresztül nyerheti el. Ugye ott kísérti az embert az ördög, hogy akkor legalább a hitem vagy a jó cselekedeteimet hozzam elő. És testvérek, nem a katolikus egyház dogmája csupán, hogy jó cselekedetekből nyerhetünk üdvösséget, hanem egy sereg protestáns ember el van ájulva a saját jóságától. Nincs hite, nincs látása, mert a hit és a világosság, a hit és a látás, a hit és az engedelmesség, ezek mind összetartoznak. Tehát amikor mi kérjük magunk számára a hitet, akkor mi jó dolgot kérünk. Jézus, amikor a tanítványok oda mennek, hogy növeld a hitünket, nem azt mondja nekik, hogy nem kell kérni, hanem rámutat arra, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor mondjuk ezt a templomot eltolnánk Sóstóra. Csak egy olyan példa, mert itt nincs tenger. Látszólag értelmetlen. Ebben a hasonlatban se az számít, hogy a hegy ugorjon a tengerbe, hanem ami elképzelhetetlen az ember számára, Istennek minden lehetséges. Tehát ha akkora hitünk volna, mint a mustármag, akkor még a legelképesztőbb dolgok felől is bizonyosak vagyunk, nem lennénk, akkor bizonyosak vagyunk, hogy az úgy van, az lehetséges. A hit tapasztalataink, új évkor utaltam ennek a Krémernek a írására, hát döbbenetes dolog, hogy milyen módon vezeti Isten több mint 10 éven keresztül. 22-től vagy 23-tól egészen 45-ig olyan kijelentéseket kap, és olyan esetekben vesz részt, hogy az egész, amit leír, az egésznek ez a záradéka, és Uram, add meg, hogy az előttünk lévő időben is képesek legyünk téged megérteni. Testvérek, én is ezért imádkozom. Ez a megértés nem azt jelenti, hogy az igét megértjük, hanem hogy ennek a világnak az eseményeiben meglátjuk azt, hogy mi jön. És ha nem mindenki is kapja meg, azoknak a tanítását fogadjuk el, akik felől tudjuk, hogy ők jól értik Istennek az igéjét. Ennyiben mondjuk érdekes, hogy van-e hite az ige hirdetőnek. Tehát szóval mondom, hogy de még nem mondtam el a következőt, a másik pedig a szeretet. Hát ez a hitünk. Feltétel nélkül tökéletesen megbízunk Istenben. De a szeretet kifelé, tudnilik, az Isten szeretetének kell belőlem kifelé hatni. És itt az a kérdés, és testvérek, ebben én nem mindig számolom naponta, de minden nap elbukok. Mert személyválogató vagyok. Ugye egy olyan nagy családban, mint az Emmaus, 150-en vagyunk. 50 dolgozó, meg mi 100-an, akiket gondoznak. És hát nem áll mindenki egyformán közel a szívemhez. És néha csak egy köszönés után veszem észre, hogy ahogyan én köszöntem, abból nem tudhatja a másik, hogy szeretem, mert nyilván nem. Tehát amikor arról beszél, hogy a védelmi eszköz számunkra a hit és a szeretet, akkor védelmi eszköz arra, hogy olyan hatalmasan legyen bennünk Isten szeretete, hogy mi azok felé, akikkel szemben valami kérdőjel van bennünk, a hit hatalma által megkapjuk azt, hogy képesek legyünk úgy szeretni, ahogyan Isten szereti őket. Gondolkozzatok, hogy nektek mindig sikerül, de nem tudom, de nekem talán napi problémám ez. De ha legalább tudom, akkor képessé tesz Isten arra, hogy kegyelemért esedezzek nála, amikor nem úgy van. Azért nem tartom olyan elképesztő ügynek, hogy valakit megbántok, és látom, hogy meg is bántódott, akkor oda megyek hozzá, és azt mondom, ne haragudj rám. De azt úgy kell kiimádkozni, hogy abban a meghajlás és az iránta való szeretet ott legyen. És természetesen jön a befejező gondolat, az áldás. Jön a befejező gondolat, az üdvösségünk ára. Olyan rendkívüli ez a megfogalmazás. Mert Isten nem haragra rendelt minket. Hát ezért is imádkozni kellett, hogy megértsem, testvérek. De miután az ítéletről van szó benne, Isten nem az ő haragjára rendelt minket, hogy elvessen és elítéljen. Nem haragra rendelt bennünket. Az egész világot Isten nem haragra rendeltette. A teremtésben valami csodálatos lehetőséget készített elő az emberiségnek. Majd az ember magára húzza Isten haragját, mert a halált választja. És ennek a nyomornak a súlya alatt éli az életét. De mi, akik Isten gyermekei vagyunk, mi nem arra rendeltettünk, és egy valaki majd közöttünk, akinek talán nincsen hite Krisztusban, aki nem tudja, hogy kegyelemre, az Isten megbocsátására szorul, és egyszer felfedezi magában, hogy én nem is vagyok annyira jó, tele van bűnnel, haraggal, nehezteléssel, elégedetlenséggel az életem, ami az öregségben különösen látványosan jelentkezik. És azt mondja, Uram, bocsáss meg nekem. Akkor ő kijön a harag alól, kijön az ítélet alól. A gőgös szeretteink, akik kiiktatják Istent az életükből, nem veszik komolyan azt, amit mond. Isten, ő magára úgy született a világra, hogy rá van húzva az Ádámban magára húzott halál, és Isten haragja és ítélete. De Isten azért küldte Jézust, azért van epifánia, azért van dicsőséges megjelenés, mert mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, látható Isten dicsősége hitben. Nem kétséges, hogy övé az ország, a hatalom és a dicsőség most és örökké. És miután ennek a csodájában élünk, meghatódottá. Testvérek, erre nincs is jó szavam, amit most érzek, hogy mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, Krisztus halála árán. Ugye értitek? Hogy ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért halálra adta, hogy mindent nekünk adhasson. Olyan mély, kifejezhetetlen belső öröm és hála az Isten iránt. De bizony boldogság is egyszerre, mert számunkra is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és mi vele együtt, Krisztussal együtt élünk. És testvérek, ez a befejező vers, vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal. Nem fogom elmondani a missziói stratégiát, hogy hogyan, mert úgy is megkapjátok. Ha ezt, amit az epifániában Isten nekünk ad, a Krisztus jelenésben, a világosság jelenésben, az Isten jelenésben, az üdvösség lakomájára való meghívásban ad, akkor meg fogjuk találni a szavakat. És persze nem a halottaknak beszélünk, olyan értelemben, akik el vannak temetve, hanem azoknak a halottaknak beszélünk, akiben nem él Jézus. Akkor a főorvosnak, Jézusnak a beosztott orvosai lehetünk, hogy gyógyító szavakat mondjunk, és hogy sokan kikerüljenek a fölöttük lévő harag és ítélet rettenetes súlya alól. És akkor befejezésül még csak egy-két mondatot mondanék, mert itt rettenetes súlya van az ítéletnek. De a dicsőséget, hogy jól értsük Isten dicsőségét, és azért elég kifejezés, kifejezhetetlen csoda az, amit az ember érez. Nem valamilyen nagy tett, nem hírességet jelent a dicsőség, hanem súlyt, értéket, ami az övé. Tied minden, ami a mennyben és a földön van, imádkozza Dávid, amikor összegyűlik a pénz a jeruzsálemi templomra. Minden. Tied a méltóság, a hatalom, a tisztelet, a hírnév, a fenség, magasztos vagy te mindenek fejedelme, mert tied az ország. És a tietek is ez az ország, meg az enyém is. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked ezt az igét, amellyel megajándékoztál bennünket ma. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy világosságot küldtél, és bár rejtett a te dicsőséged a világ előtt, de mi szívünk mélyéről hódolunk neked, és dicsérjük a te felséges nevedet. És így könyörgünk hozzád azokért a szeretteinkért, akik távol vannak tőled, akik nem ismernek, vagy rosszul ismernek téged. És Uram, könyörgünk még hazánkért, népünkért, és elsősorban, hogy sokan megtérjenek hozzád. Könyörülj, Uram, könyörülj! Hallgass meg kegyelmesen a mi könyörgésünket, és állíts minket a te szolgálatodba, hogy a te szavaddal erősítsük és vigasztaljuk egymást, és bátorítsuk azokat is, akik távol vannak, hogy te őhozzájuk és őértük is küldted egyszülött fiadat üdvösségükre. Uram, a mi szívünk csendjében, imádattal, hódolattal tekintünk rád. És így köszönöm neked, Istenem, mindazt, amit cselekedtél velem, akár fájdalmakat, terheket, betegségeket, megaláztatásokat, és mennyből jövő értékes ajándékaidat, mert egyikkel is, másikkal is erősítetted azt a szövetséget, amelyet már akkor kötöttél velem, amikor még nem is ismertelek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.